Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Egy esztendővel ezelőtt 2023-ban, vagyis tegnap arról szóltam, hogy Simeon és Anna azért tudott annyira kiegyensúlyozott, békés, valóban türelmes Istentől áldott életet élni, ami szinte sugárzik róluk az evangéliumokon keresztül is, mert mindig ott voltak, ahol az Isten látni szerette volna őket. Isten lelke vezette Simeont a templomba, a kellő időbe, Anna a kellő idébe lépett oda, és létrejött a találkozás Jézus Krisztussal. Hiszem, hogy az élő Isten mindazokat, akik ma itt vannak, vagy hallgatják ezt az igehirdetést, ugyanezzel a céllal vezette ide, és az Isten azt szeretné, hogy ez a találkozás létre is jöjjön. Ő nyissa meg most a mi szívünket, lelkünket az ő igéje előtt, ezért imádkozzunk most. Úrunk Istenünk, köszönjük a te szereteted és kegyelmedet, mindazt az áldott alkalmat, amikor a te igédet hallhattuk az elmúlt esztendőbe is. És köszönjük neked, hogyha a te szent lelked által megérthettünk bármit a te kegyelmedből, szeretetedből, vagy éppen a saját életünkre tudtunk vonatkoztatni dolgokat. Azzal a élő reménységgel kezdjük el a 2024-es évet és ige hallgatásainkat, ige olvasásainkat, hogy ezeken keresztül te szeretnél szólni hozzánk. Te szeretnél szólni, amikor kinyitjuk a Bibliát, amikor imakörön, bibliaórán, ifjúsági alkalmon, vagy bármilyen igei alkalmon összejövünk, és te szeretnél szólni hétről hétre a te igéden keresztül az ige hirdetésben. Mondjuk Istenünk, a te áldásodat kérjük mindazokra, akik hétről hétre majd ide állnak a gyülekezet elé, hogy rólad szóljanak. Legyen szó a gyülekezet lelkészéről, vagy éppen vendégige hirdetőkről. És Úrunk Istenünk, te áld meg mindazokat, akik ebben a templomban hallgatják majd az igét. Tedd élővé és hatóvá azt, ami számunkra. Amen. Kedves testvéreim, már egy hagyomány, egy ideje, hogy január első vasárnapján nem a kiírt igéről szól az ige hirdetés, hanem az év igéjéről. Most egy kicsit nehezebb felidézni talán, hogy mi ez az ige, mert amikor beléptünk az ajtón, még a 2023-as igével találkoztunk, de ezt az igét hallgassuk most meg, amelyik nem sokára az ajtóra, de remélem még inkább a mi szívünkbe be fog kerülni. Ezt megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 16. fejezet 14. versében a következőképpen. Ezt írja Pál apostol, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen. 2023-ban nagyon sok lelkész azzal kezdte az ige hirdetést, hogy hát ez egy jó nehéz ige, mi az, hogy te vagy a látás Istene. Meg kellett nézni a történetnek a egész keretét, ki mondta, mikor, hogy mondta, mit jelent ez az egész ige. Ezzel szemben ez a mai, és az, ami egész esztendőnek az igéje lesz, hihetetlenül egyszerű. Minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. Értjük azt a szót, hogy minden, értjük azt, hogy dolog, meg értjük azt is, hogy szeretetben. De ha szétszedjük ezt a hármat külön-külön és megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy hát ez mégse ennyire egyszerű. Mi az a minden? Hát annyi minden lehet minden. Mi az a dolog? Olyan megfoghatatlan, ki ezt ért rajta, ki azt ért rajta. Mi az a szeretet? Olyan sokféle érzést, belső lelki tartalmat, vagy éppen cselekvést értünk rajta. Ezeket szeretném ma megvizsgálni, és szeretném megmutatni azokat a buktatókat, ami miatt a minden nem lesz minden, a minden dolog nem lesz minden dolog, és hát nem biztos, hogy minden szeretetben lesz, amire mi azt gondoljuk. Mennyi az a minden? Vagyis racionális kifogások. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Természetesen vágyunk arra, hogy 2024-ben bármit teszünk, bármikor kinyitjuk a szánkat, bárki felé odafordulunk, az szeretetben menjen végbe, mert ezáltal békesség és nyugalom lesz körülöttünk. Szeretnénk, ha itt tudnánk élni, ha itt tudnánk gondolkodni az élet minden területén, és ezzel azt gondolom minden normális gondolkodású ember így van. De sajnos ez mégsem ennyire egyszerű. Nálunk inkább így szól ez a mondat, és már ez is szép, ha ezt próbáljuk megtenni, a lehető legtöbb dolgunk szeretetben menjen végbe. Lehetőleg több, mint kevesebb dolgunk szeretetben menjen végbe. Az emberek legalább azt szeretnék elérni, hogy több jó dolgot tegyenek, mint rosszat, és így egy kicsit pozitívba billenjen a mérleg. Igyekszünk, hogy több legyen a szeretet a végbe menő dolgainkba, de ki mondja azt, hogy minden így is történt. Nem kérek nagy dolgot, csak erre az elmúlt 10,5 órára gondoljunk ebből a napból. Minden gondolatunk szeretetbe ment végbe. A hajnali egykor még zúgtak a petárdák, akkor nem biztos, hogy a legfontosabb gondolataim azok éppen szeretetben mentek végbe, és nem éppen a legszebb dolgokat kívántam talán a duroktató embereknek. Csak ha megnézzük az elmúlt 10 órát, vagy akár amíg ide érkeztünk, vagy akár a kocsiba, amit mondtunk, vagy gondoltunk, biztos, hogy minden, de tényleg minden szeretetbe ment végbe. Vagy egyszerűen megszoktuk azt, hogy jó, igyekszünk, de hát azért minden nem tud szeretetben végben menni. És igazából valljuk be, sokszor ezt nem is tartjuk célra vezetőnek. Mi is inkább válogatunk bizonyos területen elképzelhetőnek és kívánatosnak tartjuk, hogy szeretettel cselekedjünk, máshol pedig inkább kerülendő a szeretetet bevinni arra a területre. Szeretetben nevelni a gyereket, szeretetben együtt lenni a házastárssal, ez igen. De szeretetet bevinni akár az üzleti életbe, adóbevallásba, szomszéddal kapcsolatos vitákba, szeretetet bevinni autóvezetésbe, vagy éppen tömegközlekedésbe, amikor azt mondjuk, hogy soha nem érek oda, nem lesz szülőhelyem, semmit nem fogok elérni, akkor már érezzük, hogy ez mégse olyan egyszerű, és nem csak azért, mert nehéz megtartani, hanem valahol mi se tartjuk célra vezetőnek, hogy mindent valóban szeretetben tegyünk meg. És itt jön mindig a kérdés, hogy ha én valóban szeretetben teszek meg mindent, akkor a másik ember hogyan fog erre reagálni. Aki életének minden területén szeretettel cselekszik és dönt, az mindig félni fog a kiszolgáltatottságtól. Félni fog attól, hogy mit tesz a másik, hogy ezt ki fogja használni, palira fog venni, újra és újra ártani fog nekem, tudva, hogy én úgysem fogok visszavágni. Nevezzük ezt egy nagyon racionális kifogásnak, ezt az elsőt. Vannak területek, ahova nem észszerű bevinni a szeretetteljes gondolkodást. Jobban jön a dörzsöltség, a ravasság, vagy mint a szeretet. Persze máshol igen, ott éljünk szeretetben, de azért mindenhol mégsem. Ugye ismerjük ezt a mondást, amikor valaki azt mondja akár a gyermekének, akár a házastársának, hogy mindenem a tied. És ezt nagyon őszintén tudjuk gondolni, és én hiszem, hogy én is így próbálok gondolkodni, de észreveszem magamon, hogy amikor így benyit a feleségem, és azt kérdezi tőlem, és nagyon pitiáner dolog, nincs egy kis kólád. Összeszorul a szívem, hogy az egy kis dugi kólám, mert persze mindig van, azt elviszi. És én hát próbálok kibújni alól, valamikor van ilyen félig megnyitott, hogy már nem annyira jó, azt adom oda, de hát ugye mindennek van határa, de közben mondjuk az összes pénzemet odaadnám, de ha megnézzük, a bizonyos területei vannak az ember életének ilyenek, ahol úgy ragaszkodunk hozzá. És azt mondjuk, hát nem biztos, hogy célszerű lennem, amikor jön a jó kis meccs, és inni akarok kólát, akkor meg nekem nem lesz. Ott van egy belső gát bennünk, és akkor rájövünk, hogy mégsem annyira minden az a minden. Aztán jön a racionális kifogások mellett a másik, amit nevezzünk egoista lelki buktatónak, ez a dologhoz kapcsolódik, azt mondja, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez is nehezen megy, persze jó lenne így megélni és megtenni a dolgokat, de itt is jönnek a nehézségek, és ez nem más, mint a saját egóm, a keménységem és a dacosságom. Beszéltem arról, hogy a csalódások miatt szelektálunk dolgokat, de sokszor sajnos nem is kell ehhez a másik ember, van bennünk is akadály bőven. Tehetnénk valamit szeretettel, de fel kell az egónk, és azt mondjuk, na azt már nem. Na eddig még elmentem, eddig még engedtem, eddig még én kértem bocsánatot, de ezt már nem. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy minden emberben van egy határ, nevezzük ezt egy ilyen egoista határnak, vagy egoista buktatónak, hogy mekkora az a sértés, amit még képesek vagyunk elviselni, de van egy olyan vonal, amikor azt mondjuk, hogy ezt már nem. Oké, minden dolog menjen szeretetbe végbe, de ez a dolog, ez már nem fog. Ezt már nem tudom átlépni. És tulajdonképpen ez egy jó szándékú, nem keresztény emberben is megvan, hogy mennyire megbocsájtó, mennyire kedves, ez a sértettségi szint hol van az ő életében, de kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ezt a sértettségi szintet messze kitolom azon a határon, ahol még én képes vagyok megbocsájtani. Teljesen természetes, azt mondom, Uram, én eddig tudok, de a 22. bántást már nem bírom el. És azt mondja az Isten, hogy nem is neked kell, de velem képes vagy rá. képes vagy a minden dolgot, tényleg minden dologgá tenni, és nem a te sértettségi szintedhez behúzni. Ezért nevezem ezt ilyen egoista buktatónak, hogy valahol már föl kell bennem annyira a harag, a düh, vagy a megalkuvástól való félelem, hogy azt gondolom, hogy eddig és ne tovább. Mit mond Péter apostol első levelében? Mert ugyan milyen kiváltság az, ha mivel rosszat tettetek és verést kaptok, tűritek. Ellenben, ha jót cselekedve kell szenvednetek és tűritek az érdem Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy nyomdokába lépjetek. Bűnt nem követett el, álnokság sem hadd el a száját. Amikor gyalázták, nem viszonozta, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem mindent arra bízott, aki igazságosan ítél. Jézusnál ugye ez a szint, teljesen nem volt, ő képes volt arra is, hogy a Golgotai kereszten, amikor szitták, amikor átkozták őt, akkor is imádkozzon ezekért az emberekért. Hát mi nekünk bizony sokszor magasabban van ez a szint, méghozzá azért, mert nem éljük át teljesen, hogy mit jelent az, hogy élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. Hogy én már ezt nem tudom megtenni, Uram, van olyan dolog, olyan fájdalom, olyan bántás, olyan sértés, olyan megcsalás, bármi, ahol én már nem tudok mit tenni, eddig szeretetbe megy, de innen már nem, és azt mondja, hogy de minden, és erre egyedül így vagy képes. És itt jön a következő útmutatás, hogy igen, minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Sok mindent beszélnek a szeretetről, és én most nem szeretnék ilyen mindenféle kósza meg szentimentális dolgot mondani, ezért nagyon igei alapon szeretném idehozni a szeretetnek a megfogalmazásához magát a szeretet himnuszt, ahol maga Pál apostol beszél arról, hogy mik a szeretetnek a tulajdonságai. És ebben az esztendőben, amikor szeretetről beszélünk, akkor a szeretet himnusz adja meg az irányvonalat. És ennek az irányvonalnak van két összefoglaló üzenete. Az egyik, hogy azért fontos, hogy minden dolgunk szeretetbe menjen végbe, mert a szeretet hiány az önmagában már rombol. Tehát ahol nincs szeretet, ott rombolás van. Éppen ezért kell, hogy minden dolgunk szeretetbe menjen végbe. Majd mindjárt látjuk, hogy Pál apostol felsorol dolgokat, amiket megtesznek az emberek, tevőlegesen, fizikailag, de nincs benne a szeretet, és éppen ezért visszaüt az ellenkezőjére. A második pedig az, hogy a szeretet, ahol ott van, ott pedig gyógyít, és életeket alakít át, erről is beszél Pál. Most tényleg igei alapon, igaz, hogy egy újszövetségi ősgyülekezeti példát magunk elé idézve beszél erről Pál apostol, amikor azt mondja, hogy tehettek ti dolgokat, de szeretet nélkül ez inkább rombolni fog. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok, és szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő, érc vagy pengő cimbalom. És a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokába vagyok. És a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És azt szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Igen, főleg az ősgyülekezet életéből nagyon fontos példák, de hát ott vannak ugye a mi életünkben is nyelveken szólás, profétálás, bölcsesség, hatalmas hegyeket megmozgató hit, vagyon szétosztása, mind-mind ott van. És azt mondja, hogy ezek nagyon nagy dolgok, de nincs benne a szeretet, akkor ez csak visszájára üt. És az eredeti görög szövegben ez még jobban előjön, mert azt olvastam, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is szeretet, pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Ez pontosabb lenne talán így fordítani, hogy mint a kongó érc és a lármás cintányér. Azt mondja, hogy tönkreteszi az egész zenét, tönkretesz minden egy ilyen lármás cintányér vagy kongó érc. És akkor komolyan vehetjük azt, hogy ahol nincs szeretet, ott rombolás van. És mindaz, amit mi azt gondoljuk, hogy a másikért teszünk, talán nagy dolgokat, talán dolgozunk reggeltől estig, nagyon sok mindent lehet mondani, pozitív, jó dolgok, de nincs mögötte ez a szeretet, akkor ebből egy idő után csak vád lesz, ebből egy idő után csak elégedetlenség lesz, ott lesz egy belső hiány, amit senki nem ért, hogy miért van, pedig látszólag minden ott van az ember életében, hiányzik a szeretet. Minden dolgotokban legyen ott a szeretet. A másik pedig a szeretetnek az a természete, hogy nem csak a hiánya pusztít, hanem maga a szeretet, az nagyon-nagyon aktívan tudja alakítani az életét. Milyen dolgokat mond Pál apostol, és itt most nagyon figyeljünk, mert itt le lehet bontani a szeretet szót különböző tulajdonságokra. Hogy általában a szeretetről beszélhetünk, hogy jaj, szeretünk valakit, de türelmes vagy-e vele? Vagy éppen jóságos vagy-e vele? Vagy éppen nem vagy-e irigy? Mert azt mondja Pál, a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Nagyon egyszerű. 2024-ben mit jelent ez a mai igénk? Azt, hogy a megfelelő helyen, a megfelelő időben tudjunk türelmesek, reménységgel teliek, jóságosak lenni, ellenállva a kérkedésnek és a felfuvalkodottságnak. Éppen ezért a szeretet az a szelektálásnak a művészete is. Ebben a igében, amikor Pál a szeretetről beszél, azt mondja, hogy legyen ilyen a ti életetek, és ne csak a szeretet szót használjuk, hanem mondjuk azt, hogy minden dolgotok türelemben menjen végbe, minden dolgotok jóságosan menjen végbe, ne fuvalkodjatok fel az életeteknek a dolgaiban. És a szeretet, éppen ezért mondom, hogy a szelektálásnak a művészete is, mert ebben az igében azt olvassuk, hogy a szeretet egyik megnyilvánulási formája, hogy megtesz jó dolgokat, ezt jól tudjuk. Aki szeret, megtesz jó dolgokat. A másik viszont, hogy elkerül rossz dolgokat. Egyrészt tesz dolgokat, türelmes, segít a másiknak, ugye az irgalmas samaritánusról beszélhetünk, mint cselekvő szeretetről. A másik pedig az, hogy nem tesz meg rossz dolgokat. Erről kevesebbet beszélünk, hogy a szeretet az nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, vagyis arra is szükség van, hogy bizonyos dolgokat szeretetből visszafogjunk magunkban. Hogy szeretetből bizonyos indulatokat, érzéseket és egyebeket ne engedjünk el uralkodni magunkon. Azt mondja, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Benne van mind a kettő. Az egyrészt mit nem teszek, és mi az, amit teszek. És amikor 2024-ben bármiben döntenünk kell, akkor legyen ott ez előttünk, hogy Uram, ez most szeretetben megy végbe? Vagy valamit bizonyítani akarok, fölé akarok kerülni a másiknak, el akarok ezzel érni valamit? Vagy tényleg ebbe a szeretetben történik-e minden? És hadd mondjam nektek azt, hogy ez nem könnyű. És ezt nem én mondom, hogy nem könnyű, hanem maga az apostol. Hiszen a 14. verset olvastam, minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. De mi a 13. vers? Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végben. Micsoda erősítés és biztatás, és hát most bocsánat, hogy itt a férfiakat írják, mai modern korban legyetek nők, meg legyetek erősek ti is, ez nem csak a férfiakról szól, de valamit megtenni, ami ellen talán harcol az én realizmusom, egoizmusom, ahhoz erő kell. És valamit nem megtenni, ami indulatból kiszakadna az én szívemből, az is erőt követel. Mind a kettőhöz erő kell. Legyetek férfiak! Talán nem vagyok egyedül, akinek erről az egészről Petőfi Sándor jut eszébe. Hát ő maga azért nem volt annyira feltétlenül egy férfias megjelenésű valaki, de a szívébe, lelkébe, odaszánásába mindenképpen. Nagyon szeretem azt a versét, aminek ez a címe, hogyha férfi vagy, légy férfi. Ezt ajánlanám fiatal fiúknak is, most csak két verszakot hadd olvassak fel. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne hitvány gyönge báb, mit kény és kecs szerint lök a sors idébb odább. Félénk eb a sor, csak csahol, a bátraktól szalad, kik szembeszállnak vele, azért ne hadd magad. A férfi vagy, légy férfi, legyen elved, hited, és ezt kimondani, ha mindjárt véreddel fizeted. Százszorta inkább élted, tagad meg, mint magad, hadd vesszen el az élet, ha becsület marad. És ezt hadd szóljon itt ne csak férfiaknak, ne csak fiataloknak, hanem mindannyiunknak erre az esztendőre. Legyünk Istennek, most hadd mondjam, így ilyen bátor férfiai, női, ilyen bátor harcosai, akik azt mondják, hogy Uram, én harcolni akarok azért, hogy minden szeretetbe menjen végbe. Vedd el belőlem ezt a realizmus, vedd el belőlem ezt a félelmet, ezt a szorongást, hogy akkor mi lesz, hogyan fognak kihasználni, hogyan fognak bántani. És attól tudjak szelektálni, ahogy között, hogy mi az, amit meg kell tennem, és mi az, amit nem kell megtennem. És te adj erőt ahhoz is, hogy tudjam a rossz dolgokat eltörölni, harcolni ellenük, és tudjak megtenni jó dolgokat. Hadd fejezem be egy rövid kis történettel. Mit viszünk magunkkal 2024-ben? Pilinszky János költőt talán többen ismerik, 1921-ben született egy hívő, egyrészt lengyel, másrészt francia hátterű katolikus családban, és ebbe a szellemben nevelkedett, de mint minden kamasznak 16-17-18 éves korában az ő életébe is egyre inkább eljött a lázadás, a hit és az Isten ellen. És ekkor 1944-ben, 23 éves korában behívták katonának, és a nyugati frontra vezényelték őt. Kőszegen megállt a hadosztálya, ahol ő bement egy antikváriumba, és nagyon sok könyvet vásárolt, és ezeket olvasta a vonaton. 1945. februárjába került a németországi Harbach nevű faluba, ahol egy lágerbe került, és látta a lágernek a nyomorúságait, a fájdalmait, ami meghatározta az egész életét. És mi lett közben a könyvekkel? Nem vették el tőle, egyesével eldobta őket. Mert amikor látta a háború fájdalmát, látta azt a sok szenvedést, akkor rájött, hogy az a sok bölcsesség az mennyire üres. Rájött arra, hogy egy lágerben ezek nem adnak vigasztalást. Ez ugye nem egy náci koncentrációs tábor volt, ez egy katonai láger volt. Egyetlen könyv maradt nála, és ez nem volt más, mint az evangélium. És amikor kijött a lágerből, és kijött a nevezzük így katonai börtönből, akkor ez az, ami nála maradt, és amikor azt mondta, hogy megváltoztatta az életét, akkor az azt jelenti, hogy visszavitte őt Istenhez. És a legkeményebb 50-es, 60-as években is a akkori Magyarországon, a kommunista Magyarországon őt katolikus költőként apostrofálták, és valóban így is élte az életét. Ez az egy könyv maradt, ez az egy, amit átvitt magával. Mi marad a mi kezünkbe, amikor most 2024-be lépünk? Istennek hála nem egy lágerből érkezünk ebbe az évbe, de sok minden történt. Marad-e még iránytünk a következő esztendőre? És azt gondolom, hogy marad, és ha csak egy mondatba kell összefoglalni, akkor ez az iránytű szóljon így, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük azt a töredéknyi erőt, ami bennünk van, amivel emberi módon tudjuk kitolni talán a határainkat, tudunk egy kicsit türelmesebbek lenni, tudunk egy kicsit megértőbbek vagy megbocsátóbbak lenni. De te tudod, hogy bennünk ott van egy határ, ahol ez már tovább nem megy. Ahol mindez haraggá válik, sértettséggé válik. De köszönjük, hogy te azért jöttél és azért haltál meg, hogy kiterjeszd a mi határainkat, hogy meg tudjunk tenni olyan dolgokat is, amire önmagunkban képtelenek vagyunk. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy az előttünk álló esztendő az ilyen lehessen, ami számunkra, hogy ne ott legyenek a határok, ahol mi elképzeljük a mi életünkben, hanem valóban komolyan vegyük ennek az igének minden szavát, és minden dolgunk szeretetbe menjen végbe. Amen.